A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Közelebb a matematikához, a mikrofonnál Ola Andrea, és megint egy igazán különleges óra lesz ez ebben az egy éve tartó műsorfolyamban. Szemerédi Endre Ábel-díjas matematikus a vendégem. Pontosabban én lehettem az ő vendége, hiszen tegnap feleségével, Kepes Annával meghívtak magukhoz, és így beszélgethettünk a matematikáról, ezen belül a kombinatórikáról, a számelméletről és az algoritmus elméletről, Szemerédi Endre kutatási területeiről és életének a hivatása szempontjából legfontosabb állomásairól. Szemerédi Endre 1940-ben született Budapesten, 1960-ban kezdte egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karán. A 80-as évektől több amerikai egyetemen volt vendégkutató és vendégprofesszor. 1990-ben a Rutgers Egyetem számítástudományi tanszékén kapott egyetemi tanári megbízást, miután nyugdíjba vonult, az egyetem professzor emeritusa lett. Legismertebb tudományos eredménye az erdős Turán sejtés bizonyítása, eszerint minden pozitív, felső sűrűségű sorozat tartalmaz tetszőleges hosszúságú számtani sorozatot. Ez az eredmény fontos eszközé vált a nagy gráfok kutatásában, amely a hálózatelméletre is hatással volt. Olvasom a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, igen sok oldalú tudósról van szó, akinek munkásságát 1000 év múlva is ismerik majd, mondta százdomokos matematikus, az MTA akkori alelnöke és egyébként a Rényi Intézet egyik egykori igazgatója, amikor Szemerédi Endre megkapta az Ábel-díjat 2012-ben. Induljon ez a beszélgetés az 50-es évek második felében, amikor a középiskolás Szemerédit még nem foglalkoztatta a matematika.
Orvosnak készültem. Tehát én az egyetemen föl is vettek, egy kicsit meg is lepődtem, de 2 hónap után abba hagytam. Szegény papám, ő kétségbe volt esve, és ezt nagyon meg is értem. Ő mindig arról álmodott, hogy én orvos leszek. Hát nem, aztán elmentem, és 2 évig segédmunkás voltam. Ezt már valahol máshol is elmondta. Ezért szoktam dicsekedni, hogy ismerem én a külvilágot.
De valamire lehet, hogy jó volt, nem? Ez a kis varga betű.
Hogy nem. Én például, hogy föl tudtam kelni korán. Most is föl tudok korán kelni, mert 6-tól 2-ig kellett dolgoznom, abban műszakban voltam, aminek az volt az előnye, hogy délutánom szabad volt. Szerettem, és abban az időben fiatal voltam, nem okozott gondot, hogy 4-kor fölkeljek, és akkor az egész délután az enyém volt. Már visszasírom ezt még. Az egy nagyon kemény munka volt, mert mi segédmunkások voltunk, és akkor cipelni kellett a műszereket. A műszer az nem ilyen harapófogó, meg ilyesmi, hanem azok a nagy fröncsöntő műszerek, amikben ugye a bakelitet öntöttek bele, ugye a negatívat, és porszívókat ott készítettek.
Ez egy gyárban volt?
Ez egy gyár, finománikai vállalat, igen. Uh-huh. Volt egy részlege, amelyik hadi célokat is szolgált. Oda nekünk nem volt szabad bemenni, és volt egy a nagyobbik rész, ahol mindenféle háztartási gépeket készítettek.
Amikor segédmunkás volt, ugye ez 2 év, akkor azért gondolta, hogy csak vissza kéne menni az egyetemre, vagy megtudta, hogy mit akar, vagy ez ilyen időnyerés volt?
Az biztos, nem tudom, abban reménykedtem, hogy visszakerülök.
Apukája is reménykedett?
Apukám abban reménykedett előzőleg, hogy maradok az orvosi egyetemen, és ő már nem nagyon örült annak, hogy azért így váltottam. Tehát, hogy matematika, fizika, tanárszak, akkor az nem volt egy olyan elegáns dolog. Egyébként nem tudom, hogy most hogy van, nem ismerem hogy a mostani viszonyokat, de akkor amennyire megértettem, akkor az a szak volt, az, ahol nagyon sokan jöttek, ha máshova nem vették fel őket, akkor oda, matematika, fizika, tanárszakra. Jó néhány ilyen diákot ismertem, és hát nagyon nagy létszám volt, körülbelül 150-en évfolyamonként, és akkor én nem matematikusként mentem oda, hanem matematika, fizika, tanárszakosként, mert oda fölvettek, még az ilyen múltammal is, hogy ahogy már egy egyetemet ott hagytam. Egyébként az első évben nem vettek föl, második jelentkezésemre vettek föl. De ezt ritkán szoktam mondani. De nem bánom, mert Végül tényleg én szerettem a gyárba dolgozni, meg azt az időbeosztást, sok jó barátom volt.
Ezért a biológia, vagy az orvosi egyetem irányából valami mégiscsak a matematika felé tolta, tehát akkor már érdekelték a dolgok a matekkal?
Tanultam a középiskolában biológiát és fizikát, és a fizikát azt nagyon tiszteltem, megtanultam, de nem igazán értettem. Most se értettem, tehát amikor a matematika-fizika tanárszakon tanultam, megtanultam a fizikát, tehát vizsgázni tudtam, de azt éreztem, hogy igazán nem értem. Formulákat, mert sok minden más megtanultam, de a lényeget nem, még most se értem, hát akkor sem, most már nem kell értenem. De
van, és a matekkal más barátom.
A matematikával más, ott éreztem, legalábbis azt hittem, hogy értem.
Azt mondta korábban egy interjúban, hogy volt egy Bende Sándor nevű matematika tanár, aki nagyon sokat számított, vagy sokat jelentett önnek abban, hogy a matematika felé fordult, és aztán megjött Turán Pál az egyetemen, szóval melyik volt a meghatározó?
Nehéz kérdés. A Bende Sándort azt nagyon szerettem, mert nagyon jó humorérzékű ember volt. Ő volt a matematika tanárunk középiskolában, és hát nagyon színes figura volt, ilyen magas ember volt, az nekem akkor számított, mert én nagyon sokáig nagyon alacsony voltam, tehát nekem imponáltak a magas emberek, és egyébként nagyon szellemes is volt, és akkor még úgy tűnt nekem, hogy ő nagyon nagy matematikus, tehát én bálványoztam. Később is megmaradt a jó kapcsolatunk egészen a haláláig. Tehát Turán Pál professzor úr az nagyon nagy matematikus volt, elképesztően jó előadó. Én nem is tudok senki mást hozzá hasonlítani. Neki nagyon sokat köszönhetek. Majdnem, hogy mondhatnám, hogy az ő hatására éreztem úgy, hogy ez a matematikus szak, ez talán nekem való.
De miért? Amiről beszélt, vagy ahogyan beszélt, vagy amire rávilágít?
Volt egy másodéves matematika-fizika tanárszakos hallgatók voltunk, és volt neki egy egész éves előadása. Különböző témákból, algebra, számelmélet, minden együtt analízis. Ez csodálatos volt. Hát az anyag is nagyon jól választotta meg, ahogy előadott. Az utolérhetetlen. Legalábbis nekem ő volt az a előadó, aki a legtöbbet számított, és a legnagyobb hatással volt rám.
Egyetemen kellett már problémákon gondolkodni, vagy egyszerűen volt a tananyag, és egy tanárszakos megtanulja, amit kell?
Az az első két évben volt, akkor harmadikban már választani kellett, és akkor volt egy ilyen szakmár, hogy matematikus és fizikus külön. És itt körülbelül 30-an voltunk matematikusok, és 30-an fizikusok. Tehát volt egy bizonyos szűrés, tehát a második év végén már el kellett dönteni, és hát olyan eredmények kellettek matematikából, hogy átvegyenek. De utánom következő, nem generáció, hanem akik 3 évvel idősebbek már matematikusként kezdtek, az óriási előny. Uh-huh. Igen. És azóta is van ez a matematikus szak, meg fizikus szak. Uh-huh. Akkor csak harmadiktól volt.
És hogyan jött a kombinatórika?
Az ment legkönnyebben, azért, mert ahhoz kellett a legkevesebbet tanulni. És talán, hát nem tudom, hogy igazam van, hogy a legkevesebb előismeretet igényelt. És mint hogy én nem készültem matematikusnak, mert orvosira készültem, hogy ott oda fegyenek föl. Tehát a matematika nekem csak annyival volt, amennyit az összes többinek. Soha nem vettem részt például versenyen. És hát ugye Magyarországon ennek óriási kultúrája van, hogy a középiskolai tanulmányi versenyek, meg feladatmegoldások, az most is van, az mindig volt, és nem voltam én ebbe benne. Szóval tulajdonképpen kár, az igazság az, hogy kár. Néhány évet elvesztettem így.
Viszont lehet, hogy amit önről mondanak, hogy egészen szokatlanul gondolkodik. Lehet, hogy ennek köszönhető, hogy nem volt?
Nem, hát ebből semmi se igaz.
Jó, értem.
Ez valahogy, tudom, hogy két legenda. Hát én azért matematikusok között forgolottam, hanem nagyon hasonlóan gondolkoznak. Nem, ez, hogy másképp van, szó sincs róla. Egyszerűen ugyanúgy gondolkozom, remélem, mint az összes többi matematikus, hasonlóan állok hozzá. Többnyire, amikor gondolkozom valami problémán, sikertelen vagyok, néha sikerült, mert ugyanúgy nem, semmit nem tapasztaltam, hogy különös, meg kell kérdezni a Pannit, a feleségét, azt mondja, hogy különös, de másképp érti ő ezt. Kombinatórika, diszkrét matematika abban az időben most már egészen más a helyzet, akkor úgy éreztem, hogy kevesebb tudást feltételez, hamarabb lehet gondolkozni problémákon. Itt volt az Erdős Pál professzor úr, aki ugye ontotta magából a szebb-nészebb problémákat, és azon lehetett gondolkozni. Hamarabb lehetett az ember kutató, mondjuk így, hogy kutató, ez egy elég nagy szó, de valami hasonlót, igen. Még tudásigényesebb területek, én nem merészkedtem, ennek az egyszer oka van. Aztán később hát szerettem volna, tanultam is, de többnyire olyan dolgokkal foglalkoztam, ami kevesebb előismeretet tételezett fel.
Beavatna minket, hogy hogyan születik egy probléma?
Ha olyan a probléma, hogy a megoldásához valami más is kell, és akkor ott kérdések fölmerülnek, és akkor azok újabb kérdésekhez, újabb problémákhoz vezetnek. Tehát ez valószínű minden tudományágban így van, hogy valamint dolgoznak. Újabb kérdések merülnek föl. Nem nagyon hiszem, hogy a matematika drasztikusan különbözne a többi tudományáktól.
Erdős Pál tényleg ilyen volt, hogy ment a világban, és mindenféle problémákkal bombázta a körülötte lévőket, sőt, még pénzdíjat is felajánlott.
Ő hazajárt akkor már, és ő egy kivételes matematikus, és főképp ezért, hogy millió csodálatos problémát alkotott,
kigondolt,
és másnap elmondta másoknak is, és hát óriási hatása volt. Ugye hát ő maga is komoly problémákat oldott meg, de azon kívül meg számtalan problémát adott más matematikusoknak. Tehát hihetetlen szerepe volt, hogy a matematika jó néhány ága gyorsabban fejlődött.
Az, hogy önnek mi tetszik meg, melyik problémája, az meg ha, azon múlott?
Igen, megértettem, és úgy éreztem, hogy ő hozzáférhetőbb, és talán már az én eszközeim, de még azért elég korlátozott volt, hogy azzal is valamennyi esélyem van, hogy gondolkozni tudjak azon a problémán. Mert jó néhány olyan területe van a matematikának, ahol fogalmam sincs, hogy hogy kellene elkezdeni. Hát a diszkrét matematika, a kombinatórika ezen belül, véges geometria, az diszkrét geometria az olyan, hogy ott az hamarabb hozzáférhető a kutatók számára. Erdős Pál professzor úrnak nagyon sok ilyen problémája volt. Mindenféle fajta, amihez sok tudás is kellett, és ami kevesebb tudást is igényelt. Az, hogy kevesebb tudást is igényelt, az nem jelentette azt, hogy a probléma könnyebb volt. Sokszor talán nehezebb is volt, pontosan azért, mert nem voltak eszközök, és az eszközöket kellett valamennyire ugye, kitalálni, kicsit nagyobb szóval megalkotni.
Hallottam egy interjúban, hogy az ikerprímekről mesélt. Ez mondjuk egy átlagember számára miért érdekes?
Mindenkinek, tehát az bárki, aki hajlandó leülni és meghallgatni, el lehet mondani, hogy mi az a probléma. Hogy azt azért mindnyájan tudjuk, hogy mi a prímszám. Mert én nem találkoztam még olyan emberre, talán lehet, hogy kevéset, aki nem tudta, hogy mi az a prímszám. Hát azt az, hogy azt tanítják a középiskolában mindenképpen, és akkor megemlítik ezt, mi az az ikerprím, hát az ikerprím, hogy a kettő a különbségük. Mit tudom én, 11-13, és így tovább folytathatnám. Nagyon hosszú, tehát számológéppel ellenőrizték, hogy nagyon nagy számig, ugye még hány ikerprim van, és az a sejtés, hogy egyelőre az, hogy végtelen sok ikerprim szám van, ezt még nem tudjuk. Legalábbis, amennyire én tudom, az még egy nyitott kérdés. Bárki elkezdett rajta gondolkozni. A probléma érthető, prim számot tudjuk, mi az ikerprim szám, vagy különbségük kettő, kész, végtelen sok van-e. Hát ez még mindig. Én azt hiszem, vannak már eredmények, de azért ettől még messzi van, azt hiszem, a matematika, hogy ezt megoldja. Egyébként hasonló, kevésbé erős állításokon sok magyar matematikus is gondolkodott, és értek el eredményeket. Csak most két nevet említek, Pincz János, Ruzsa Imre, de többen is. Tehát ez valamennyire mondhatni, hogy magyar probléma nem az, csak sok magyar matematikus, eredményes matematikus is gondolkozott rajta, és részeredményeket értek el.
Azért jó, hogy erről mesél, mert egy kívülálló számára nagyon nehéz megfogni, hogy miért kezd egy matematikus azon gondolkodni, ami a többi embernek nem jut eszébe.
Mert szép, tehát azt mindenki tudja, hogy mi az az egész szám. Azt is, hogy mi az a prímszám. És akkor mik ezeknek a tulajdonságai? Hát ezek érdekes kérdések, fontos kérdések is már, akinek a matematika fontos. És az a szerencse, hogy a megoldásához, tehát még nincs megoldása, de a részeredményekhez is olyan módszerek kellettek, ami sok más területen alkalmazható. Szerencsére, hogy valahogy megvan ez a tulajdonsága a legtöbb ilyen problémának, hogy a megoldásához tényleg új módszerek kellenek, amik aztán máshol nagyon hatásosan alkalmazhatók.
Mi történt az egyetem után? Ugye az előbb bejöttünk, és mondta, hogy ön jól bírja a hideget, bejöttünk a hűvösből. Moszkvába mi vezette, és mi tartott ott 3 évig?
Az vezetett Moszkvába, hogy én tudtam, hogy a matematikai ismereteim hiányosak, és jó lenne tényleg tanulni, és valami újjal megismerkedni, és azért kimentem, aspiráns voltam kinn, ami azt jelenti, hogy 3 évig kellett tanulni, és utána egy disszertációt benyújtani, és azt, ha elfogadták, akkor a kandidátusi címet ezek után megkapta, aki ezen a tortúrán keresztül ment, és azért mentem Moszkvába, azt hittem, hogy ott sokat fogok tanulni. Meg is volt a lehetősége, minden héten részt kellett venni az úgynevezett Gelfand szemináriumon, ahol a legnagyobb orosz matematikusok voltak jelen. Tehát én szorongva ültem oda le, hát tudtam, hogy kik ők. Hát ott együtt látni Oroszország abban az időben még, hogy a Szovjetuniónak a legnagyobb matematikusait, és akkor azok ott láttam, hogy tevékenyen részt vesznek. Valaki többnyire Gelfand professzor úr ott a táblánál mondott valamit, és akkor én meg sem mertem volna munkani, de ezek oda mentek, kivették a kezéből a krétát, és mondták neki, hát ez nem úgy van, hanem most akkor fölírom professzor úrnak, hogy ez hogy is van. És hát én megdöbbentem, hát hogy mer valaki a Gelfandnak el lehet mondani. De volt ilyen, hát aztán ezek között jó néhány filcmeláras lett, nagy matematikus, hát akkor még gyerekek voltak. Én idősebb voltam majdnem minden orosz mostani nagy matematikusnál, Szerjuzsa Gelfand, Margulis, Novikov, de ők mind sokkal fiatalabbak mindén, és már akkor óriási matematikus. De emlékszem, hogy engem kiadtak a Szerjuzsa Bernsteinnek, hogy ő volt a tanárom. Másodikos egyetemista volt, én meg már akkor mennyi, 28 éves voltam. Hát körülbelül ezek voltak a erőviszonyok. Hát ő mindent tudtak.
De akkor a legjobbaktól tanult, nem?
Tanultam volna, ha értettem volna, ja, amit mondanak, de annyira távol áll tőlem, szerettem volna megtanulni, de valamennyit tanultam is, de éreztem, hogy nem igazán, sajnos. Matematika millió területe, igen, van, és más volt, mint amit én azt szerettem volna megtanulni, de hát alkalmatlan voltam arra, is maradtam annak, ami itthon is tudtam volna művelni. Tehát nekem igazából élmény volt a Moszkva, de matematikailag nem adott hozzá sem. Sőt, mikor észrevették, hogy képtelen vagyok ezekkel a dolgokkal foglalkozni, megengedték, hogy a disszertációt arról a témáról írja, amit már itthon is műveltem. Tehát ilyen értelemben nem adott nekem, de az azért fantasztikus volt, hogy együtt láttam ezeket a nagy matematikusokat vitatkozni, hogy kell hozzányúlni a matematikához. Azt ott láttam, anélkül, hogy igazán értettem volna.
Ekkor már kialakult önben, amikor Moszkvában volt, hogy elméleti matematikus lesz, vagy hogy ez az irány meg lesz, ez egy elhatározás volt?
Én szerettem volna, nem alkalmazott, mert akkor volt elméleti matematikus, alkalmazott matematikus, szerencsétlen megkülönböztetés, mert ezek ugye sokszor összeérnek. Én nagyon örültem volna neki, hogyha valaminek van alkalmazása, esetleg egy tételnek, vagy egy módszernek, annak én nagyon-nagyon örültem volna. Én nem olyan elméleti matematikus voltam, aki azt mondja, hogy az alkalmazás az nem, hát az nem a dolgunk. Van sok olyan elméleti matematikus, aki azt mondja, hogy nem, híresek is. Sok-sok ilyen volt, aki azt mondja, nem csak elméleti matematikát csinálok. Sőt, volt olyan is, aki azt mondta, hogy ha a tételét alkalmazni fogják, akkor a tételével a bizonyításban megtalálja a hibát. Nem sok egyébként. Azért az általános felfogás az azért az, hogy az rendkívül jó, hogyha, és szinte mindenki örül annak, hát hogyha valamilyen eredménye alkalmazzák is. az úgynevezett való életbe, hát az csodálatos dolog.
És akkor Moszkva után hazajött Budapestre, a Rényibe?
Igen, aztán kimentünk később, 89-ben Amerikába, csak anyagi okok miatt, mert a Rényi Intézetnél nincs jobb hely matematikával foglalkozni. Legalábbis azoknak, akik azzal a területtel foglalkoztak, amivel én. Hát,
de miért nincs jobb hely?
A Rényi, hát abban az időben, hogy a diszkrét matematika valószínű, Lerdős professzor úr hatás alatt az akkor az egy komoly érdeklődés kiváltó terület volt, és sokan foglalkoztak is ezzel. Manapság már sokkal több területen van nagyon nagy matematikus, aki a Rényi Intézetben dolgozik. Most sokkal sokrétűbb, mint 40 évvel ezelőtt. Hát legalábbis én úgy látom.
Akkor kezdett el együtt dolgozni Hajnal Andrással is, vagy akkor?
Moszkvában találkoztunk.
Igen?
Életemben először utaztam külföldre, az London volt, 66-ba. És akkor a Hajnal András is ott volt éppen véletlenül, és ott találkoztunk először, tehát addig nem ismertük egymást, tehát kivételes valaki volt. Neki sokat köszönhetek.
De milyen szempontból, hogy biztatta, vagy segítette?
Minden szempontból, igen. Biztatott, elmondta, hogy ő hogy gondolkozik, és így tovább, tehát mi az a matematika szerinte, és hát lényegben az, és ő rögtön látta, hogy én képtelen vagyok bizonyos dolgokat megérteni. És akkor azokról lebeszélt, és mondta, hogy csak csináljam azt, amit eddig is, csak intenzíven. És hát végül ez történt. Jobba is voltunk, végül barátok lettünk. Kettő, 10 évkor különbség van köztünk, de hát valahogy összezsugorodott. Hát Moszkvába vettünk barátok, mert én tudtam ott, mert én akkor már egy évet eltöltöttem, hogy hol kell és mit kell vásárolni. Az akkor életmentő volt.
Szemerédi Endre Ábel-díjas matematikussal beszélgetünk a pályájáról, számára fontos matematikusokról, hatásokról és eredményekről, a szünet után pedig majd arról is például, hogy mi foglalkoztatja éppen most.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.